Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, amint Ézsaiás proféta könyvéből szól hozzánk, a 14. fejezet első 9 versében a következőképpen. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Amen. Ez Isten igéje. Drága testvérek, mire ez a nagy felhajtás? Miért történik ilyenkor ezekben a napokban ekkora nagy globális megmozdulás, mint hát amit tapasztalunk? Egy történetet hallottam, egy utazó, aki először járt Amerikában, a Grand Canyonhoz érve, ott annak a nagy síkság után, következő nagy hasadékába belemenve, és ott látva a közel 2 kilométer magasra tornyosuló falait ennek a kanyonnak, így kiáltott föl, valami történt itt. Ez a kanyon, ez a hasadék, ha jól tudom, 150 kilométer, vagy 1500, már nem is tudom, de ez nagyon hosszú, ez a hasadék, ez nem csak úgy itt lett. Itt valaminek történnie kellett. Itt hatalmas erők mozdultak meg. Valami nagy dolognak kellett történnie ott Palesztinában, hogy ennek következtében még most is kigyulladnak a karácsonyi fények szerte a világon. A mostani nyári déli féltekén, ahol a kedves hegedűs házaspár tölti most a napjait, gyülekezetünk egy tagja, ugye, oda mentek, és ott is karácsonyoznak, és hát fönt északon, és délen, és keleten, és nyugaton mindenütt. Kedves testvéreim, valaminek történnie kellett. Valami nagy dolognak. Hát ezért van ez a nagy felhajtás. Nagy felhajtás a kereskedelemben egy hónap alatt akkora forgalom, mint egyébként az év többi hónapjában együttvéve. Aztán a közlekedést is felpörgeti az ünnep, tegnap hazafele menet. Akkora torlódást láttunk a M3-ason, több kilométeres vagy több 10 kilométeres sor is létre tud ilyenkor jönni, mert mindenki megmozdul, mindenki menni akar valahova a rokonához, a szeretteihez, kihasználva az ünnep adta lehetőséget. De hát már hetekkel ezelőtt elkezdődött, amikor azt látjuk, bármerre járunk országunkban, falvak, városok főterén, ott van a nagy adventi koszorú, mi magunk is a Szent István téren megünnepeltük az adventi vasárnapot, és ott van a nagy feldíszített karácsonyfa, és jelez valamit, ami valami nagyon nagy dolog kell, hogy legyen, hogyha mondom, mindenütt a világon látható még ma is. És hát ilyenkor karácsonykor, ilyen nagyon dekadens időkben, Covid után, meg a mindenféle szekularizáció, meg az agyonhajszolt élet után, meg nem tudom mi, a templomok is legalább egy estére, szent estére megtelnek. A mi templomunk is. Öröm volt látni. Persze vannak olyan templomok, ahol az ünnep másnapján is vannak a padokban. Nos, kedves testvéreim, a nagy felhajtás tulajdonképpen a proféciában meghirdetett új hajtás miatt van. Ez a szójáték a magyarban nagyon jól adja magát. Nagy felhajtás, mert egy veszőszál hajt ki Ézsai törzsőkéről. Ezt olvassuk Ézsaiásnál. Ez a hajtás, ez a veszőszál, ez meghajtotta, megmozgatta az egész emberi történelmet, úgy, hogy mondhatjuk, hogy a kereszténységnek ez a története a Földnek a nagy Grand Canyonja. Nem lehet nem észrevenni. Miről is van szó? Mi ez a hajtás? Hát nem túlságosan örvendetes dolog először, mert arról van szó, hogy egy nagy családfa kivágott törzsén jelenik meg ez a hajtás. Az, hogyha egy nagy fát kivágnak, akkor az valami szomorú dolog, ott valami évezredes, évszázados hagyomány, múlt, emlék foszlik szét. A Mesiás születése a dávidi dinasztia kihalásával kezdődik. Azzal kezdődik Krisztusunk története, hogy haldoklik és kihal a dávidi dinasztia. Ezek a Dávid leszármazottai, az ő követő királyok elherdálták Izrael örökségét, egyik sem bizonyult méltónak a messiási küldetésre. És bár Isten ígéretet tett Dávidnak, de még korábban is, már Jákobnál, Ábrahámnál ott vannak az ígéretek, hogy majd itt valami csodálatos uralom veszi kezdetét, ez zátonyra futott. A nagy családfát Isten kivágta. De Isten mégsem vesz elő egy B-tervet, hát ez nem ment, akkor nézzünk valami mást. Hanem folytatja azt, amit már hajdankorban, tegnap ugye erről is hallottunk, hajdankorban elkezdett. Ennek a messiásnak, akit Isten előkészít és küld, a hajdankorban nyúlik vissza a származása, hallottuk tegnap. Isten által megígért megváltó, ugyan Dávid leszármazottja, de mégsem egy újabb király ebben a sorban, és itt a héber szó, ez az a Melek szó áll, a földi királyokat így nevezik. Dávid is egy ilyen király volt, egy Melek volt. A messiás, mint felkent, ez csak az Isten felkentje lehet. Tudnik, a földi királyokat is ugye fölkenték szent olajjal, de ennek nem volt örök érvénye, legalábbis a történelem tanúsága szerint. Ezek a földi királyok, akiket tehát megválasztottak Dávid utódaként, tönkre tették az országot, megint csak a magyar szójáték, hogy tönk lett abból az országból, ami egy élő fa volt. Tönkre tették az országot. A fából fatönk lett, kivágták, csak a gyökér, a letarolt törzs maradt. És ebből indul ki az új hajtás, ami tovább viszi az Úr tervét. Az Úr a tervét, nem B tervről van szó. Mitől más, és mitől több ez a hajtás, mint az a fa, amely kivágatott? Attól derül ki az Ézsaiási proféciából, hogy nem csak alulról a gyökérből alakul ki, nem csak az emberi vérvonal mentén jön létre, mert az emberi oldalon előbb vagy utóbb bekövetkezik a kihalás. Gondoljunk csak például az Árpád-házi királyokra 1301-ben. Kihalnak az Árpád-házi királyok. És onnantól kezdve valami nagyon nagy összevisszaság jön a magyar történelemben. Izraelben is kihal a dávidi vérvonal, és jön a babiloni fogság. Kedves testvéreim, ez a hajtás tehát nem csak alulról, a gyökerekről, nem csak az emberi vérvonalra alapozva indul meg, ez a hajtás felülről is formálódik. Így mondja ezt a próféta, az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát a Szentlélektől indítatott, hajtatott hajtás ez. A lélek a teremtéstől végig jelen van az Isten munkálkodásában, ezt tudjuk, hiszen Isten leheli az ő lelkét az emberbe, és így lesz Isten képű élő lélekké. És Isten lelke az Ószövetségben is, itt is, ott is kimutathatóan megjelenik. És a lélek teszi a királyt messiássá, a felkenté. Izrael királyait, ahogy már jeleztem, szent olajjal kenték fel, például Dávidot Sámuel keni fel, elmegy Betlehembe, és előveszi a kis olajos szaruját, amiben ez az ottani vidéknek jellemző egyik fő terméke az olaj, a bőséget, és egyúttal valamiféle hát emelkedettebb szintet jelképez. A királyokat, legalábbis Dávidot, és még aztán utána egy-két utódát így kenik fel, és jelzik vele, hogy ő rá van bízva az ország vezetése, hogy gazdag legyen az ország. Neki egy jelképes jelentése volt. Ez egy vallásos szertartás volt, amit illet komolyan venni, de már Dávidnak a fia Abszalom is semmibe vette ezt, aki szembefordul az apjával, és hát tudjuk az ő szomorú, tragikus sorsát. És a későbbi királyoknál, a Dávidi vérvonal királyainál összesen kettőnél említi a Szentírás. Az egyik az a második, az a Jósiás király, aki egy nagy reformot hajt végre, aki újra előveszi a törvénykönyvet, megtalálják a templomban, újra föléleszti az Isten hitet. A többi királynál nincs erre nézve említés, tehát még a földi felkenés sem történik meg. A földi szertartás sem történik meg, a vallásos szertartás sem történik meg. Éppen azért itt a lélek hiányzott alapvetően, és ebből következett az a bűnös lelkület, a hatalommal való visszaélés, hogy ezek a királyok, ezek az uralkodók, ezek nem csak hogy nem bölcsen uralkodtak, hanem nagyon gőgösen, és nagyon bűnösen. Ez hatja át az emberi történelmet, és nem csak Izraelben. Napokban került elém valahogy ez, hogy a római császároknak a sorában, Néró után minden császárt legalább 7-8 íziglen meggyilkoltak. Nem volt semmiféle természetes rendje, nem volt az, hogy egy dinasztia, egy vérvonal végigment volna. Kedves testvérek, nyilván nem csak a római történelemre, hanem az emberiség történelmére jellemző ez. Ennek vagyunk tanúi a mai modern világban is, ahol nem tudnak létrejönni normális kormányok, ahol egyszerűen olyan összevisszaság van, olyan dolgok vannak, hogy az embernek tényleg a haja áll égnek, hogy ennyire lehet, ennyire elbutulhat, vagy széteshet az emberi faj, az emberi nem. Hát, ilyenek vagyunk. Ez a hajtás viszont, amiről a profécia beszél, felülről is formálódik, a Szentlélek által. A dávidi vérvonal benne van, ígéret szerint, Isten álterve ebben a téren nem másodott meg, nem másult meg, viszont a lélek adja a messiás igazi jellemzőit. És ő a lélek teszi, a Szentlélek igazi uralkodóvá. Így olvasuk, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. A földi hatalmak megromlása mindenkorban, az Isten félelem megtagadásával kezdődik. Amikor az ember Istent játszik, és nem féli az Istent, és ebből következően aztán nem tiszteli az embert. A messiás féltve őrzi az Istennel való kapcsolatot. Az Úr félelem lesz a gyönyörűség. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. A félelem egy negatív jelentésű szó, a gyönyörűség pedig egy pozitív. A kettő hogyan lehet együtt? Igen, tökéletesen kiegészíti egymást. Az Isten félelem az egyetlen félelem, ami nem rettegés. Ami nem valami negatív dolog. Az Isten félelem az a féltő szeretet, amivel az Isten szeret minket. Minden úrvacsora, hogy Jónás alkalmával elhangzik ez a mondat, hogy az Úr féltő szeretettel szeret bennünket. Az Isten félelem ennek a visszatükröződése. Féltő szeretettel ragaszkodni az Istenhez. Erről ismerhető meg a messiási király, hogy az ő számára ez az élete csúcsa, ez a gyönyörűség, ez az öröme, ez a célja, ez minden az életében. És ezt látjuk Jézusnál, aki számtalanszor elmondja, hogy az Atya és én egy vagyunk. És én az Atyám akaratát cselekszem. És ott, amikor az emberi voltában, a dávidi származása révén, mint ember, rá telepszik a félelem, a rettegés, a haláltól, a Getsemáné kertben, akkor is így imádkozik, Atyám, legyen meg a te akaratod. És amikor kileheli lelkét, akkor előtte ezt mondja, Atyám, kezedbe teszem le az én lelkemet. Hát ő a messiás, aki így él, és így hal meg. És nem a látszat után ítél, és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. De a látszat és a hallomás, a média, a sátáni féligasság, azaz teljes hazugság. Ettől szenvedünk. Attól, ahogy mi kommunikálunk egymással, mi emberek, ez a média. És itt ne csak a tulajdonképpeni hivatásos médiára gondoljunk, hanem arra, hogy hogyan vélekedünk mi egymásról, hogyan pletykálunk, hogyan beszélünk egymásról, hogyan ferdül el a mi ajkunkon az igazság híre, az igazság üzenete. Ettől szenvedünk, ez a sátáni média. A média az ugye a közvetítést jelent valami két dolog között. A sátán olyan lelkesen és szorgalmasan áll be mindig két ember közé, hogy közvetítsen, és ebből lesz a fanatizmus, ebből lesz a radikalitás, ami annyira jellemzi azt a világot, amelyben már az embereknek, hát bizonyos megapoliszokban, ahol országi ember él, összeér a könyöke. Ahol olyan közel vagyunk egymáshoz, és ahol éppen ezért már nem bírjuk elviselni egymást. A messiás első kézből, tiszta forrásból informált, és ezért az ő döntése is igazságos, Istenhez igazodó, méltányos, az emberhez lehajló. Így mondja ezt a profécia. Ezért az egyik legfontosabb jellemvonása a messiásnak, amellett, hogy az Úr félelme, az ő gyönyörűsége, hogy így köti össze az isteni igazságot az ember kegyelemre szoruló voltával. Aztán jön egy ilyen mondat is a proféciában, hogy a messiás majd megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megüli a bűnöst, igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Igen, a messiás nem egy jámbor, valaki, akit mindenki úgy gyalászhat meg, ahogy akar, megteheti. A messiás nem valaki, akinek a derekát meg lehet törni, aki a korszellem szerint fog majd uralkodni. a messiás derekát, az Isten igazsága és az emberekhez való hűség megint csak övezi. Két öv egyszerre. Érdekes. Nem véletlen. És a messiás igaz ítéletet hoz. Ahogy a fény kíméletlenül elűzi a sötétséget, a fénynek nincs lehetősége, hogy úgy mondjam, a sötétséget megtűrni. Úgy szünteti meg a messiás a bűn hatalmát. Az emberi felvilág, azaz legális hatalom, és az állandó kísérője az alvilági, az illegális hatalom. A világban ez a kettő együtt jár. A látszólag szép, rendezett, törvényes mögött, mellett, néha fölött, ott van az illegális, az alvilági hatalom. Nos, a messiás uralkodását ez semmiképpen nem árnyékolhatja be. Krisztus az új szövetség messiása mondhatjuk, hiszen már nem a messiás szót használjuk, hanem a görög az új szövetség nyelvén a Krisztus szót, ugyanazt jelenti, a felkentet jelenti. Ő megítélte a bűnt és a halál alvilági uralmát, leszámolt vele. Hogyan tette ezt? Úgy, hogy nem pusztította el a veleig romlott emberiséget. Szép énekünkben énekeljük, magára vette szennyes ruhámat. Így szerzett érvényt az Isten igazságának, és így szerette az embert Isten szeretetével. Ezért ő a messiás, ezért ő az egyetlen. És ezért a Jelenések könyvében, amikor ott áll a nagy világmindenség az Isten színe előtt, és nincs senki, aki méltó lenne arra, hogy megnyissa a könyvet. A könyvet, az emberiség történetét. Mindent, ami van, volt és lesz. Egyedül a bárány Jézus. A királyok királya és uraknak ura, ahogy a Jelenések könyv őt megnevezi. Kedves testvéreim, befejezésül még arról kell szólni, hogy ez a profécia a végén egy szürreálisnak látszó, fordított világról szól. Egy olyan világról, ahol a medve, meg a bárány, meg a farkas együtt laknak, sőt, kihagytam néhány verset, ahol még a csecsemő, meg a kígyó is együtt van valahogy. Annyira szürreális, hogy ahogy így első hallásra talán komolytalannak is véljük. Nem tudjuk, hogy Ézsaiás mit látott, de egy látomásban hihetetlen dolgokat lát az ember, mint hogy álomban is sok minden megtörténhet. Ő ezt kapta kijelentésül, kinyilatkoztatásul. Hogy ez aztán a valóságban hogy valósul meg, az egy másik kérdés. A lélek által újjáteremtett világban minden esetre megszűnik az erőszak ember és ember, ember és teremtett világ között. Sőt, az állatvilág is megváltozik. Mert az Isten világa egységes világ, minden része az Isten csodálatos dicsőségét tükrözi vissza. Ez romlott meg, ez szennyeződött be, a földi gilisztától kezdve a homo sapiensig mondhatnám, mindegyiken rajta van az Isten ragyogása és a bűn mocska. De a lélek által újjáteremtett világban ez az erőszak, ez a mocsok, ez a teher megszűnik. A helyes Isten ismeret és a helyes Isten félelem következménye ez a fordított világ. Meg a testvérek, ez valóság. És ilyenkor karácsonykor mindenkit megszáll, vagy legalábbis az emberiség nagy részét megszállja a nagy jó érzés. Ilyenkor illik jót tenni. Ilyenkor rájövünk, hogy jónak lenni jó, és gyűjtjük rakásra az adományt, nagyon helyes. De miért csak 3 napig? Miért csak 1 hónapig? Miért csak ilyenkor? A helyes Isten ismeret és a lélektől való újjászületésnek a következménye. hogy rájövünk arra, hogy ez a Messiás, ez a Krisztus, az Atyaisten karácsonyi ajándéka, akit nem csak 3 napra ad nekünk, hanem a Böjti úton haladva nagypéntek és húsvét felé napról napra bontogathatjuk ki ennek az ajándéknak minden egyes napra kiporciózott, kirendelt örömét és áldását. És ezután, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásával, szenvedésével legyőzte, eltörölte a bűn mérgét, a feltámadásával legyőzte a halál hatalmát, akkor mit csinált? Azt a Szent Lelket, akivel ő a megváltásunkat végrehajtotta, nekünk ajándékozza. A karácsonyi ajándékozás nem ér véget. Karácsony napjával az Isten a tervében, egyetlen és igazi tervében. Mert a pünkösd révén a lélek kiárad mindenkire. Ezután ott vár Krisztus ajándéka mindenkit, a Szent Lélek, és tudjuk jól az apostol bizonságtételből, hogy akiket Isten Szent Lelke vezet, azok nem messiások, de Isten gyermekei. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy vállaltad, hogy az Atya ajándékaként eljöjj közénk. Olyan méltatlanul fogadtuk ezt az ajándékot, és olyan méltatlanul fogadjuk ma is, pedig mérhetetlen kincs. Minden napra szóló, drága örömhír. És köszönjük neked, hogy te olyan ajándék vagy a számunkra, aki ajándékozod a Szent Lelket, aki csodálatos módon Isten gyermekeivé teszel, testvéreiddé teszel minket. És így megmentesz bennünket, akik a földi emberi királyi vérvonalnak a lezülött gyermekei lennénk, újra Isten gyermekeivé, és az örök mennyei királyság részeseivé teszel. Ezért áldunk téged, Urunk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.